politikában, mi egy emberek csinálják, az a hiba, amit valaki ki tud használni. A valaha volt, szerintem legrosszabb kormányzása volt ebből a 13 évben, a mostani egy évnek. Sok olyan jogalkotási vagy kormányzati cselekmény van, ami inkább már a, hogy mondjam, a 2008-as káosz kormányzáshoz hasonlít, sőt, annál még néha még rosszabbak is. Csak a káosz akkor lesz káosz, hogyha a nagy tömeg azt gondolja róla, hogy káosz.
Elképesztően elszállt a költségvetés. Hát ne ügyeskedjünk. Miért a kormány politikai válasza, hogy kirakjuk a pénzügyminisztert a gazdasági kabinetből, hogy ne is tudjon szólni?
Ez itt az elemző évvégi kétrészes különkiadása, és ez a második rész. 2023, ahogy már az első részben mondtunk, az átmenet, a kivárás, vagy hát épp az elvesztegetettség éve volt. Ott hagytuk abban, hogy igazából nem változott szinte semmi. Hát most már akkor nem csak egy éve, hanem két éve mindenféle válságok ellenére és mindenféle átélt traumák COVID-háború ellenére. Ismét Lakner Zoltán, politológus, a Jelen főszerkesztője, és Ruf Bálint, a Vétó szerkesztő műsorvezetője áll rendelkezésünkre abban, hogy kicsit rendet rakjunk abban, hogy mi történt velünk, és mi történhet velünk. Zoli, te az évben többször is beszéltél arról, hogy az Orbán rendszer orientációs válságban van. Az év elején és az év közepén is beszéltünk erről. Ehhez képest ugye most az előző adásban is arról beszéltünk, hogy azért megint csak megnyerte az évet. Úgy nyerte el meg, hogy ez az orientációs válság eltűnt, vagy ott lapul a mélyben, csak el tudja fedni mindenfélével.
Nagyon jó kérdés, nagyon, és nehéz is rá válaszolni. Én azt mondanám, és nem az olcsó poénozás okán mondom ezt, hogy végül is azra a megoldás, hogy meghosszabbított a bicskéig. Szóval, hogy oké, akkor nem tudjuk, hogy mit kezdjünk az országnak a gazdaságával, társadalmával, akkor jöjjenek az akkumulátorgyárak, és legyenek kínai, egyébként koreai is, és más befektetők is, akkor megint helyezkedjünk el az ellátási láncok alsó részén. Vitáink vannak az Európai Unióval, a szövetségeseinkkel, rendben, akkor vétózzunk meg mindent, amihez konszenzus kell, és akkor csavarjunk ki 10 milliárd eurót, de közben egyébként maradjunk rajta az orosz, a török, a kínai trekken. Ennek az összes biztonságpolitikai, szuverenitási, gazdasági hátrányával együtt, illetve van egy bizalmatlanság Magyarország iránt a NATO-ban, ami, hát hogy is, úgy emlékeztették mindenkit arra, ez az a katonai szövetség, ami az ország biztonságát garantálja. Tehát Szalai Bobrovnicki Kristóf akárhányszor, és akármennyi, nem tudom, tankgyár épülését bejelentheti, ez nem fogja helyettesíteni a NATO szövetségében elfoglalt szerepünket. De ha az amerikaiak kritizálnak minket, akkor mi föltartóztatjuk a svéd NATO csatlakozást. Szóval, hogy végülis ugye ezeket a megoldásokat választotta az Orbán kormány, tehát abban az értelemben értettem akkor ezt az orientációs válságot, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a mi nyugati szövetségi rendszerben betöltött tagságunkkal összefüggő ellentmondásokat, illetve hogy igenis szüksége van az országnak azokra az uniós pénzekre, amelyeket felfüggesztettek. Lehet-e ezekkel szemben úgy politizálni, hogy kényszerül-e bármiféle nagy kilódások közepette engedményekre a jogállamiság terén az Orbán rendszer vagy sem. Szerintem semmi nem változott meg ebből a szempontból, tehát a mérföldköveknek a teljesítése az, hát, hogy is mondjam, ilyen, tehát ezek ilyen vetítések nagyjából, és semmilyen orientációs módosítás nem következett be. Bálint beszélt arról az előző adásban, a 23-ról, szóló értékelésben, hogy ez közép-hosszú távon rosszat tesz az országnak, szerintem kifejezetten annak a megerősítése történt, hogy rajta maradjunk ezen a, szerintem nagyon sok szempontból a társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai, szuverenitási szempontból is rossz trekken, és nagyjából ez eldőlt, szóval én ezt mondanám, hogy nincsen módosítás.
Szerintem sincs, de szerintem is kell. Tehát, hogy Orbán mit szerintem úgy működik, vagy úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban, hogy ő kicsit mások azért az ő személyes mérföldkövei, mint amennyire az ellenzék így hinni akarja, és hogy mindent ez alá rendel alá, aminek a lényege az az, hogy hatalom, és a hatalom az ugye gazdasági, szuverenitási, de legfőképpen szerintem abban, hogy minden úgy legyen, amit ő akar. És ugye az évet így nézzük, és bocsánat, még van még egy kitétel, hogy a politikában mi egy emberek csinálják, az a hiba, amit valaki ki tud használni. Tehát a valaha volt, szerintem legrosszabb kormányzása volt ebből a 13 évben, a mostani egy évnek, sok olyan jogalkotási vagy kormányzati cselekmény van, ami inkább már a 2008-as káosz kormányzáshoz hasonlít, sőt, annál még néha még rosszabbak is, rosszul megírt
törvény. Mondasz konkrét példát?
Hát voltak törvény, alkotási hibák, kormányzati hibák, egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik, ki egyik oldalon ki van adva nagy nemzetközi cégnek, hogy írjon, nem tudom, reformokat az egészségügyről, a másik kézben omlik le a vakolat minden percben, ide-oda embereket kirúgunk azért. Tehát van egy káosz közben, csak a káosz akkor lesz káosz, hogyha a nagy tömeg azt gondolja róla, hogy káosz. És hogyha ez nem így, ha nem ezt gondolja, hanem azt mondja, hogy jó, hát is valamennyire elmegy, akkor az nem káosz, hanem akkor ez a fajta, ez a megszokott kormányzás. És ugye a politikai hibákat Orbán Viktor rengeteg politikai hibát követett el. Most akkor mondtad az előző okom, amikor elment nyaralni egy hónapra, de idén is volt egy csomó minden, amik akkor lesznek hibák, ha valaki erre rámutat, nyomja, addig, ameddig fáj. Ez teljes mértékben elmaradt, ezért ilyen szempontból ettől nincs mit félnie Orbán Viktornak. Én azt gondolom, és nem vagyok ő, csak próbálok az ő módján gondolkodni, hogy neki az kell, hogy legyen az a pénz, meg belan a gazdaságba, amitől elkezd újra mozogni, újra pörögni. Mert mit történt ebben az elmúlt egy évben? Pont amikor az unió által felfüggesztett támogatások elkezdték a hatásukat kifejteni, ami azt jelentette, hogy már a Fideszen belül is volt már így kicsit már úgy nyögvenyelősen mentek a dolgok, elkezdtek az emberek pályázni például a közbeszerzéseken, ahol korábban csak 2 vagy 3 pályázó volt, most már volt 20, ugye mindegyik ugyanannak a testnek a különböző fejei, de mégiscsak azért ott emberek vannak mögötte. Elkezdett az érezni, hogy a Fideszen belül is azért nem minden körül ennek, tehát hiányzott azért a pénz, azért mégiscsak a pénz az, ami az olajozza az egész rendszert. Akkor ő azt gondolta szerintem át, hogy neki mi kell ahhoz, hogy nyerjen 26-ba. És azért amikor hiába sajnáljuk le, meg ugye ilyenkor mindig kezdik ugyanaz a show előről, aminek persze van egy ilyen magunkat, ilyen boldogító, meg leesne rajta nevetni, hogy akkor kiküldték őt, nem tudom kávézni, vagy nem tudom mit csinálni, ami egyébként tény, de az ő szempontjából, az ő gondolkodása szempontjából megvan az a pénz, amiben meg lehet nyerni a 26-os választást. Minden más ennek az már másodrangú dolog. Tehát a stratégiai, meg a taktikáját, ő tényleg szét tudja ebből a szempontból választani. És hiába és ugye megint a hibába esünk bele, amikor röhögünk az, hogy ott áll és kávézik, 2 nappal később az előző miniszterelnök is eljátsza ugyanezt, röhögünk rajta, de a pénz megvan neki. És megtudta ezt az egy borzalmas szempontját, összempontjából is borzalmas évet, megtudta ilyen szempontból, ki tudta bekkelni, hogy ehhez kellett ezzel, meg azzal összeállni, meg Putyin pincsielet, meg nem tudom micsoda, ezek egyébként szerintem mind igazak ebből a szempontból, de az ő szempontjából, hogy hatalmon maradjon, ahhoz ez kellett. És amikor már 26-ban fogjuk nézni az akkori, nem tudom, 2/3-ba, akkor mi történt 23-ban? Hát ki gondolkozik már erre? És ez ami egy alapvető különbség, hogy ő mindent ennek rendel alá, legyen meg a pénz a feudális rendszerbe, és utána mi történik később, az minden is. Mi az orientációja? Már réges-régen, ugye, és bocsánat, van még egy dolog, ami a 13 évnek a ilyen pszichéjét átalakítja, hogy abban, hogy a magyar külpolitika olyan, amilyen, ami egészen különleges képződmény, tehát tényleg most már tényleg képes saját maga egy mondatában is ellentmondani ugye az egész szuverenitás kérdéskörbe. Tehát amikor valaki nekünk mondja meg, hogy mit kell csinálnunk, az lényegében háborús indok, amikor mi küldünk embereket egy másik országba kampányolni a mi jelöltünkért, az teljesen normális. Amikor mi fizetünk lobbistákat egy meglévő amerikai elnökkel szembe, az a becsületünk dolga, amikor valaki, mindegy, szóval ez egy hosszú dolog, ugye ez is ugyanaz, nincs kihasználva, nincsen kibeszélve, de hogy mit lát Orbán Viktor? Azt látja, hogy amiket, és ugye megint ugye ez a fideszes, hát egészen borzalmas szöveg, de hát sajnos ez is az életünk része, az igaza lesz típusú, ilyen, nem is megyek bele ennek a dekonstrukciójába, hogy ez igazából mit jelent, meg hogy mit jelent mindannyiunk számára, de ugye mégiscsak abban a szempontból az ő lovuk, hogy most Donald Trumpra raktak mindent, hát mit látnak ott azt a mellett? Hát igen, fej mellett, sőt valahol inkább győzelemre áll. Mit lát abban, hogy mondjuk az AfD-vel barátkozik? Az AfD egy 20%-os párt Németországban. Mit lát abban, hogy Melónival? És ezeket mind ilyen szempontból így igaza lett, hogy az a fajta ő maga által is generált elégedetlenségi tömeg, annak van egy ilyen, most egy újabb ilyen reneszánsza. És megint ugye az történik, hogy és ebben megint nem dicsérem, hanem leírom. Orbán Viktor látta azt, hogy van egy olyan tömeg a világban, benne Magyarországban is, aki elképesztően szorong attól, amilyen változások érik a társadalomban, meg amilyen a globális, a globalizációnak a nem is a nyertesen, inkább a szorongói. És hogy hozzájuk nem beszél senki. Ő se beszél olyan sokat, még igazából aztán az elitnek az elitjét játsza. Igazából, hogy, aztán mit, hogy ezt hogyan csapódik le, hogy őt így gondolják-e, az már az ő másik kérdése. De ez az elit, ez a társadalmi csoport, ez for, így várja azt, hogy valaki segítsen neki abban, hogy eligazodjon, és ezt csinálja, és így, hogyha meg így nézzük ezt a 23-as évet, hogy ki kell bekelni a sajátjainkat, meg kell valahogyan jutalmazni, kicsit kell nekik adni a végén pénzt, be kell hoznunk. Nem beszélünk azokról a témákról, amiket mondtál, Rita, hogy mi az, ami fontos. Az a fontos, hogy milyen az embernek a megélhetése, milyen a magyar oktatás színvonal, ami borzasztó, milyen az egészségügy színvonal, ami borzasztó. Nem. Helyette arról beszéljünk heteket, hogy mi van a szuverenitás védelemmel, meg hogyan van a, nem tudom, az LMBTQ kérdéskör, meg milyen összeesküvések vannak a dollárba oldalal. Ebben próbáljunk beszélgetni, tereljük a témát, és aztán kibekkeljük. Jön a 24-es év, amiben ugye két választás van, ami nekik az egyik fontos, a másik kevésbé fontos, és aztán legyen annyi pénz, hogy elkezdjünk újra osztogatni, és ugye most, ugye, ez nem titok, a felvételünk egy nappal a nagy bejelentős kormányinfó előtt.
Bejelentés ritkán szokott lenni, de legalábbis sok órán keresztül lehet elvileg faggatni.
Szerintem lesz bejelentés ott, nem tudom, de azt gondolom, hogy valamit, hogy vagy a 13. havi nyugdíjat, vagy valamilyen bérkompenzációt kell adni, ugye mindig ez történik, és amikor beszéltünk arról, bocsánat, hogy lelkesebb lettem ebben, vagy nem lelkesebb, inkább aztán felhevültebb lettem abban. Nem beszélünk arról a demonstrációs, ami volt a pedagógusoknak a demonstrációja. Az is elhalt. Tehát elhalt, mert nem kapott rendes politikai támogatást. A rendes azt jelenti, hogy olyan valaki támogassa őket, akikben ők elfogadnak, hitelesnek tekintenek, és azt gondolják róla, hogy nekik ez hoz. Nem az, hogy visz. És ugye ez a politikai alternatíva a képzésnek a kérdése, és ugye mindig megint ugye ide kerülünk be. És hogy ebből a szempontból szerintem Orbán Viktor az ő saját maga céljaiba, az közben az országgal mi történik, hogy a egyik, vagy a másik, vagy a harmadik legszegényebb országá vált az Európai Unióban, vagy a legrosszabb PISA felmérés produkáltuk, nem tudom mennyi idő volt, hogy az egészségügyünk romokba hever, az ő hatalom megtartása szempontjából minden lépés, amit tett, vétóidó, vétó oda, amoda, kávézásot, őt ez szolgálta.
Az előző részben is sokat beszéltünk, meg az év folyamán is sokat beszéltünk az ellenzék egymással való vitatkozásáról, meg úgy általában az ellenzék széttöredezettségéről. Viszont valamiért, bár vannak jelek, ritkán szoktunk beszélni arról, hogy minthogyha a Fideszben azért nagyon sok hasonló töredezettség, vita jelenne meg, és ebben az évben azért sok kézzelfogható jele is volt. Itt van egyből a Matolcsi-Orbán konfliktus, ami már az év elején megjelent. Aztán ott van a Varga Mihály kicsit félretétele és Nagy Márton feljebb emelése. Ott van Elsimon Csák János konfliktusa, aminek azért mégiscsak a belső körökben lett visszhangja. Vagy ott van Varga Judit miniszterségéből való kiemelése és az unióba való küldése. Szóval, hogy vannak jelek, és mégis, minthogyha, én nem tudom, és próbáljátok meg megválaszolni nekem, hogy az az oka, hogy erről nem beszélünk, hogy a Fidesz nem beszél ki, és nehezen látunk be a boszorkánykonyhába, vagy valami egészen más oka van, hogy ezek a problémák szemben az ellenzékkel mégsem jelennek meg a közbeszédben, vagy olyan intenzíven.
Hát én sokat foglalkoztam egykoron mondjuk az MSZP belső viszonyaival, és ott azok azért kerültek gyakran nyilvánosságra, egyrészt mert az MSZP-s politikusok a fénykorukban is alig várták, hogy szembe jöjjön egy újságíró a parlament folyosóján, és valamit mondhassanak a pártársaikról, de azért is, mert volt valódi politikai ellensúlyképzés. Szóval én el tudom képzelni, hogy Lázár Jánosnak vannak ambíciói, én el tudom képzelni, hogy Navracsis Tibor más gondol a világról sok tekintetben, mint nem tudom én, Szijjártó Péter, de hogy ebből politikai alternatíva képzés lenne, és egyfajta belső ellenzék, vagy belső politikai csoportosulás kialakulhatna, ez... Szóval ennek nem, hogy jelen nincsen, ez valószínűleg nincs így, tehát az egész Fidesz nem így.
Nem.
Az egész Fidesz nem így működik, és ebből adódik az szerintem, hogy persze nyilván vannak belső viták, meg nyilván bizonyos kereteken belül lehet ezeket a vitákat lefolytatni, de valójában ezek nem a hatalomról szóló viták, és azt hiszem ez is az oka annak, hogy ez a 2023-as év, ez mondjuk nem vitt el a miniszterelnököt. Szóval most gondoljunk bele egy Medgyessy Péter által vezetett kormányra, hát egy ilyen költségvetési hiányba és annak az összes következményebe belebukott volna, mint ahogy annak idején bele is bukott. Ez egyszerűen föl sem merül ez a kérdés. Egyébként, amit a Bálint elmondott az előbb, ahhoz azt fűzném csak hozzá, hogy ez a fajta politika felfogás, ez nem csak azért sikeres, mert ebben Orbán következetes, hanem én azt hiszem azért is, mert Magyarországon tehát kialakult az az összbenyomás, hogy ez a politika. Uh-huh. És hogy igazából a politika felfogás alternatívája sem látszik kialakulni, ugyanezeket ezeket a fajta attitűdöket gyakorolják szerintem az ellenzéki politikusok is, csak egy sokkal, tehát néhány emelettel lejjebb, és kisebb tehetséggel a legtöbben. Szerintem, amikor arról beszéltünk, hogy a vízió, meg az alternatív, meg az értelmezési keret, meg ezek a dolgok, ezek így föl sem merülnek, hogy ilyesmiket kéne csinálni, miközben egyszerűen Orbán ezt a szakmát jobban tudja. És én sem azt akarom mondani, hogy fú, micsoda zseni. Nem, borzasztó állapotban van az ország. Szóval tehát Varga Mihály félreállítása, szóval most úgy kezeljük a költségvetési krízis, elképesztően elszállt a költségvetés. Hát ne ügyeskedjünk. Miért a kormány politikai válasza, hogy kirakjuk a pénzügyminisztert a gazdasági kabinetből, hogy ne is tudjon szólni. Hogy Matolcsy Győr tényleg, én nem is tudom hány éve elkezdett a realitással összhangban lévő dolgokat mondani, amire az a válasz, hogy akkor jöjjön Nagy Márton, ebből nagyon sok bajunk lesz még egyébként, hogy Nagy Márton lett egy ilyen gazdaságpolitikai cár, és akkor ő fog felelni a fiskális ügyekért is, meg a gazdaságfejlesztés, meg a makroügyekért is, meg a monetáris ügyekért is, ebből, de hogy ugye ennek meg az van a háttérében, szerintem alapvetően, hogy Matolcsy György ma már egy kifutó Szíria. Uh-huh. Tehát ő kitölti a jegybank elnökségét, aztán mehet Isten hírével, majd nem tudom, mondanak róla szép megemlékező mondatokat, mert egy időben ugye Orbán azért el szokta mondani, ha egy idő után, hogy ki volt ő vele a nagy harcokban, de ez semmiben nem akadályozza, hogyha valakit ejteni kell. De hogy ezek nem ügyek a magyar politikában. Ez a nyilvánosság szerkezettel olyan értelemben is összefügg, hogy hol lehet ezeket a vitákat lefolytatni, kik folytatnák le egymással ezeket a vitákat, akarnak-e, tudnak-e mást mondani azon kívül, hogy ezeket a hatalompolitikai meccseket hogyan lehet lejátszani. Szóval ez általában a magyar politikai kultúrának az irányával is összefügg. Tehát ilyen értelemben, aki ajánlatot próbálna tenni, annak egy... Szóval gyökeresen más ajánlatot kellene tudnia tenni azzal kapcsolatban, hogy általában a közös ügyeinkről teljesen másképpen kellene gondolkodni.
Bocs, igazodott.
Ez az önmagát igazoló hatalom, ugye? Uh-huh. Tehát én hatalom politikailag el akarok valamit érni, megtartottam a hatalmat, tehát jól csináltam. És akkor úgy, tehát hogy ez pörög tovább.
Szóval csak egy gondolat ez az egészhez. A Matolcsi féle vita, szerintem egy valódi vita.
Persze.
Azért is érdekes, mert ugye azért volt vita.
Még mert tartalma is van.
Mert hogy nem volt a gazdaságban pénz.
Igen.
És mindenki mutatott, hogy ki miatt
egy
nincsen.
Blame game-et játszottak.
Ki miatt nincsen.
Igen.
Eddig arra volt, hogy van, most még sincs, igen. És ment egy vita. Uh-huh. Ez a dolog szerintem el fog olyan szempontból múlni, hogy most majd lesz pénz a gazdaságban. De ami szerettem volna elmondani még egyszer. Gondoljunk bele ebbe, és ugye már egy csomóan nem is éltek ebbe a korszakba, de mi lesz, csak gondolatkísérletként, mi lett volna akkor, hogyha a Fidesz ellenzékben azt látja, hogy 4 irányítója van a magyar gazdaságnak. Hmm. Hát micsoda palávert vert volna, hogy ez a káosz, a vég, a nem tudom micsoda, a teljes a kapituláció. És ugye itt meg csak megyünk ugye tovább. Egy napos hír, valaki megírja, még nem is biztos, hogy lesz rá politikai magyarázat is, csak úgy megyünk tovább és tovább és tovább. Szóval még egyszer, akkor lesz bármiből is hiba, akkor lesz bármiből is politikai feszültség, ha valaki azt kihasználja. A Fidesznek ez elemi érdeke, hogy ez ne történjen meg, és nem beszélve arról, hogy Orbánnak, ugye ő ezt játsza, mindenre, minden pozíciójára van egy vagy legalább 2 embere, akik egymással versenyeznek, és akkor ez van egy ilyen belső ilyen feszültség, egymást nyirogatják ki, plusz érdemi külső ellenfél hiányában, ugye elkezdenek egymással szórakozni, hogy akkor milyen tömbök vannak, ugye a Fidesz egy borzasztó nagy párt, rengeteg, mondjam, irány van benne, de a vége, az iránynak a legvége, ugye az Orbán Viktor, és ugye az, hogy belül közben milyen furakodások zajlanak, az ilyen szempontból csak egy, hogy mondjam, ilyen szilveszteri adásnak az érdekessége, mert lehet belőle csomó mindent kiolvasni, lehetne is, de még egyszer, most még egyszer magamat ismétlem, csak akkor, hogyha valaki ezt ki tudná használni.
2024-ben sok fontos esemény vár ránk. Nyilván ugye lesz júniusban az együtt tartott 2 választás, az önkormányzati választás, illetve az európai parlamenti választás, amelyek alapvetően akár át is rajzolhatják mind az európai térképet, de mind a belföldi térképet annak fényében, hogy sikerül-e megtartani a meglévő pozíciókat, vagy akár javítani rajta. És ugyanez igaz Orbán Viktorra az európai parlamenti terepen, sikerül-e megtartani a pozícióját, vagy még akár növelni is a szövetségeseket. Miket vártok ezektől a választásoktól? Mit alakíthat át akár a belső viszonyokon?
Én azért vagyok ebben, hogy mondjam, merészebb, mert már tavaly is erről beszéltünk egy kicsit ebben, és azt gondolom, hogy az európai parlamenti választásnak sok eredménye lehet, és nem akarok ebben ilyen jóslatokat mondani, mert az egy másik szakma. De egy dolgot azért látni kell, és amire az előző műsor elején beszéltünk, az ellenzéki szavazók azért ott vannak. Azoknak van egy nem is olyan kevés, több millió ember Magyarországon, aki azt gondolja, hogy az Orbán rendszer nem jó Magyarország számára, és letargjába valahogy nem tudja hova ezt kifejezni. Most az európai parlamenti választás az pont olyan hely, ahol akár kifejezheti azt, hogy egyrészt nem vagyok megelégedve, vagy nem szeretem és ellenfele vagyok Orbán Viktornak és Orbán pártjának, és nem vagyok megelégedve avval a teljesítménnyel, amit az establishment ellenzék nyújt, vagy az elmúlt időszakban nyújtott. És ugye az látszik, hogy rengeteg új formáció van, ugye alakult a, nem tudom, Vona Gábor féle második reformkor, ugye ott van, ami nem annyira új, a Mi Hazánk, illetve a Kutyapárt, és még lesz még kis, tudja hány,
Jakab
Péter, meg Márki-Zay Péter, és még ki tudja még hány micsoda. Ez szempontból mindegy, de az egy érdekes kérdés, és azt kell szerintem figyelni, hogy vajon ez az elégedetlenség, ez a düh, ez ki fog-e máshol csúcsosodni, ezek a szavazók elmennek-e olyan pártokra szavazni, akik korábban nem szavaztak.
És tehát nem csak a kormánnyal, hanem az ellenzékkel szemben is protest szavazatok tömegei megjelennek.
Én azt gondolom, hogy az emberek dühösek és letargikusok, kettő egyszerre nagyon, nagyon érdekes kombinációja sajnos a lelki állapotunknak, aminek az egyik kifutása az lehet, hogy vagy nem megy el senki szavazni, mindenki, nem tudom, menjenek mindenki a csodába, vagy sikerülhet megszólítani, és ezekre az alternatív pártokra fogják leadni a voksukat. És ugye sokszor beszélünk arról, hogy a Mi Hazánk az micsoda, hogy ez a Fidesznek a szatellit pártja, vagy nem tudom, ilyen gőzkieresztője. hogy micsoda, azt én nem tudom megmondani, inkább hajlok arra, hogy valamennyire azért tényleg van, közelebb vannak hozzájuk, mint amennyire ezt ugye elsőről látatni akarják, de a szavazóik viszont nem. A szavazók azok ellenzéki választók, akik nem látják mondjuk például meg bármifajta radikalizmus, vagy bármifajta, nem tudom, tenni akarást a többi pártba. A kutyapárt szavazói ugye inkább szerintem az establishment ellenzékből kiábándult szavazók, illetve ugye a Vona Gábor, vagy ezeknek a alternatív kis MDF-eknek a szavazói pedig ugye az ugyanaz, hogy valaki legalább szól hozzájuk. És ugye ez párhuzamosan van, ugyanazon a nap, ugyanabban az órában, ugyanazokon egy másik papíron, ugye a helyhatósági választásokkal, ami ugye szintén az a kérdés, és én így tekintek rá, hogy Orbán Viktornak mi az érdeke, mennyire kell nyerni, vagy veszteni, vagy mi a jó eredmény ahhoz, hogy 26-ban ne legyen probléma az akkori győzelemmel. És hogyha így erre szükítjük le, akkor az szinte biztos, hogy az európai parlamenti választást a Fidesz fogja megnyerni. Ugye ez is ma magában egy teljesen nonsens, hogy ez teljesen az egész politikai elit úgy, ahogy van, cakkumpak, elfogadja a ténynek, hogy nem lehet ezt megnyerni, csak a második, harmadik helyre lehet menni, szóval ez zárója bezárva. Illetve az, hogy a meglévő megyei jogúvárosok közül, meg a főváros közül mit lehet elnyerni, elvinni, mert ugye az is szintén ugye tény, hogy az összes többi listás, ugye megyei listás szavazat, amiben ugye nincsen benne éppen adott megyében lévő megyei jogúváros, hanem a többi településen lehet szavazni, azt mind a Fidesz fogja nyerni, hogy 19-ben is nyerte, és akkor az a 10 megyei város, mert az a pár hely, ahol lehetne nyernie, az ellenzéknek van mit kezdenie, illetve van a főváros. Ezek a kérdések, ugye ezek mind, hogy mondjam, inkább hát valahol kicsit azért technológiai kérdések az ő szempontjukból. Az ellenzék szempontjából pedig az a kérdés, hogy egyáltalán túl tud-e élni a következő ciklusra, hogy egyáltalán azokban a helyekben, ahol 19-ben megkapták a választótól a bizalmat, hogy valami más csináljanak, ugye ez megint meg a felhatalmazást arra, hogy legyenek akkor más politikusok, mint a fideszes elődjeik voltak, tudtak-e ezzel élni? És az a kérdés, hogy például a kutyapárt, meg a Mi Hazánknak a szavazói vajon egy egyszerre rendezett választáson mennyit fognak elvenni az éppen az a helyben lévő egyébként a korábbi koalícióban induló pártoktól. És ahogy látszik, és ugye ez is ugye megint a Fidesznek a logikája, például szerintem a fővárosban egyszerre párhuzamosan több stratégiai irányt futtat a Fidesz, és az a vicces helyzet állt elő, hogy szerintem az is jó Orbán Viktornak, ha Karácsony Gergely nyer, az is jó, hogyha veszít, az is jó, hogy a többség van a közgyűlésben, az is jó, hogyha nincsen többségben, mert igazából a rendszernek az létezése szempontjából teljesen mindegy, mert az látszott, hogy például a 19-es választásból, és ez ugye a Fidesz is mondta, hogy volt egy ijegység, hogy akkor aztán innen fog elindulni majd a változás, nem történt semmi, és neki az is jó, hogy ezek a pártok itt mindenkinek megvan a maga pozíciója, külső bizottsági tagja,
ebédtagja. De ez rögzült is, hogy nem, tehát hogy ez 2024 után is feltétlenül így kell, hogy legyen? Tehát, hogy attól, hogy 19-ben nem indult el innen semmi, vagy nem jelentős, attól ez feltétlenül azt jelenti, hogy 2024 után sem fog.
Szerintem elérkeztünk a lényeghez.
Tehát, hogy mondjam, ha a remény, meg az örök optimista szól belőlem, akkor azt szeretném hinni, hogy a politikusok megtanulták azt a leckét, hogy amit 19-ben elfelejtettek, vagy hát nem csináltak meg, vagy nem volt közük elég merszük, vagy nem volt elég kurázsjuk, ami kb. Szinoníma, azt most 24-ben majd meg tudják csinálni, mert különben ugye mi az Istenért lennének ők akkor a vezető ezeknek a településeknek, meg kerületeknek, meg városoknak, de ha meg abból indulunk ki, hogy akik majd nyernek újra, azt fogják el leszűrni belőle, hogy nem kell semmi se csinálni, hiszen nyertek újra. És így a rendszer, hogy mondjam, a saját maga a farkába harakó kígyó megy tovább, tovább és tovább, mert hogy nem azt szűrik le belőle, akkor még erősebben, meg politikusabban, meg az ellenzékre figyelve, meg az ellenzéki szavazókra figyelve kell tevékenykednem, hanem be kell mennem abba, hogy akkor legyen népszavazás a tulipánról, vagy a bazsarózsáról, hogy melyik legyen a Kossuth Lajos utcában. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, ez sincsen kibeszélve, és utolsó gondolt ebben a fővárosi helyzetben, avval, hogy ugye az utolsó pillanatban megváltoztatták a választási szabályokat, és egy tisztán listás választás, ugye a 14 előtti választási rendszer jön vissza, azzal nagyon megnehezedették a Karácsony Gergelynek azt a dolgát, hogy stabil többséget tudjon összehozni saját maga mögött a fővárosi közgyűlésbe, és azzal, hogy van ugye egy ilyen, hát egy most már kirajzolódó taktika, hogy az LMP-t, ugye ami egy nem létező párt, de hogy mégis, vagy egyesek szerint Gyurcsány Ferenc KDNP-je, vagy nem, tehát mindenféle jelzővel.
Hát szerinted, te ezzel a jelzővel te illetted. De
lehet, hogy én szerintem.
Magát SZDSZ-nek nevezte hát, talán Ungár Péter.
Jó, akkor ki hogyan gondol saját magára, de hát akkor valamilyen fajta ilyen szatelitként működik. Ugye ő elkezdte azt építeni, hogy neki lesz egy alternatív jelöltje, ugye Vitézi Dávid személyébe, és ugye akkor ez szerint még sincs lezárva ez a folyamat, és akkor ez mégiscsak megnyílt olyan kérdéseket, hogy vajon Vitézi Dávid, hogyha elindul LMP támogatással, hány százalékot fog elvinni abból a tortából, amelyre Karácsony Gergely számít, és ugye akkor nem az történik el, hogy ami egyébként stabilan meglévő Fidesz támogatás, meg a Fideszes jelölt, aki, hogyha bármit csinál, akkor is megkapja a szavazat, pont becsúszik majd győztesként. Na, szóval amikor beszélem, ezek a tétjei, négy utolsó tétje, aztán már Zolidnak átadom a beszédet, hogy és az is a tétje, hogy ezen a meglévő ellenzéki térféle, most leszámítva a kutyákat, meg a mi hazánkat, ott valóban akkor a dominanciája lesz a DK-nak, mint amekkorát ők maguk így előre vetítenek, vagy azért ez nem most olyan, vagy nem.
Miért mondtad, hogy elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez?
Hát mert tautológikusnak fog hatni, de változás akkor lesz, ha változás van. Tehát ezek a politikai szereplők elkezdenek magukról egyszerűen másképpen gondolkodni. Elkezdem az elejéről, próbálom röviden elmondani, és akkor érteni fogjátok, hogy mire gondolok. Szóval először is, hogy lesz-e olyasfajta protest, ami az ellenzékkel szembeni ellenzékiséget kifejezi. Hát a 2019-es vagy a 2021-es, mármint a 19-es EP választás és a 2021-es előválasztás, az tulajdonképpen az addigi ellenzék leváltásáról szólt bizonyos értelemben. Tehát én emlékszem az ellenzéki eufóriára, hogy a Momentum és a DK érte jó eredményt, és a Jobbik és az MSZP összeomlása megtört. Tehát, hogy miközben az ellenzék, tehát, hogy a Fidesz nyert 50 akárhány százalékkal, és mégis egy ilyen ellenzéki optimizmus volt, hogy lámit új szelek kezdenek el fújni. Ez bizonyos értelemben a 2019-es önkormányzati választás alátámasztott, és a 2021-es ellenzéki előválasztás is azt az igényt mutatta be, hogy Fidesz-szel szemben valami más legyen, és ugye ezt az igényt részben saját maga ugye a győztes miniszterelnök jelölt, részben a körülött álló összes párti visszanyomkodta, hogy ez a dolog ne érvényesüljön. Igen, én tehát azt gondolom, hogy az a várakozás, hogy 2024-ben ismét valahogy ez a felszínre jön, szerintem az teljesen reális. Valóban ez egy kérdés, hogy a DK akkora dominanciát tud-e majd felmutatni, amire ők számítanak. Ugyanakkor, amit most így végmondtam, ez ugye megint csak arról szól, hogy az ellenzék egyetlen tétet adott eddig ennek a jövő évi választásnak, az, hogy lesz egy helyosztó az európai parlamenti választáson. A helyosztásnak ugye az a következménye, hogy lesz majd egy 50 akárhány százalékos Fidesz, a Fidesz eddig minden EP választáson egy kivétellel 50 százalék fölött szerepelt, szóval azért merem ezt mondani, és akkor lesznek majd ahhoz képest nagyságrendileg sokkal lejjebb lévő pártok, és ő közöttük zajlik egy küzdelem, és akkor majd ezt fogjuk méregetni, hogy ez mi, de hogy egyébként miért fontos az, hogy az EP-ben kik és hogyan képviseljék az országot, illetve hogy eközben van egy önkormányzati választás, ahol a legfontosabb helyeit kellene megvédeni az ellenzéknek. Én nem látom, hogy ez politikai tétként megjelenne. A másik dolog, hogy hát az önkormányzati választás, igen, szerintem alapvetően meghatározó az ellenzék, és bizonyos értelemben bármiféle demokratizáló törekvés potenciális jövője szempontjából az, hogy a 19-ben megszerzett ellenzéki pozíciókból mennyi marad meg, és az is, és akkor itt van ez a változáshoz, változás kell, hogyha mondjuk ezek megőrződnek, sikerül ezeket a 19-ben megszerzett pozíciókat megvédeni, akkor ebből egy másfajta politizálás következik el, vagy sem. Tehát, hogy azok az önkormányzati vezetők, akiknek szerintem egyszerűen a saját erejükre kellene ráébredniük, hogy ők micsoda befolyással és micsoda felelősséggel rendelkeznek, hogy nekik lehetne egy megrendelő pozíciójuk a saját pártjaikkal szemben. Ők formálhatnák a politikát, hogy ezt elkezdik-e, ugye ők egy közvetlen választáson szerzett legitimitással rendelkeznek, ugyanolyan erős legitimitással, mint a kormány.
Akkor itt, bocsánat, csak itt hagyd tegyek egy közbevetést, hogy miért van az, hogy mondjuk a kifejezetten sikeresként emlegetett polgármesterek, akiket akár még a fideszesek is elismernek, mint akár Soproni Tamás vagy Őrsi Gergely, hogy inkább kivonulnak a politikából, a pártpolitikából mindenképp, és gyakorlatilag egy ilyen városfejlesztési projektként gondolnak az ő polgármesterségükre, és úgy tűnik, hogy közben a választó azt igazolja vissza, hogy ez a jó irány.
Igen, de ez egy következmény. Szóval, hogyha senki nem csinál politikai ellensúlyt, és senki nem csinál szimpatikus pártot, akkor persze minden sikeres ember azt a következtetést fogja levonni, hogy nem szabad a pártok közelébe menni. De közben ugyanezeknek az egyébként méltán elismert önkormányzati vezetőknek a tevékenységét ugyanúgy befolyásolja az a politikai környezet, ami körülveszi őket, és hogyha lenne erős politikai ellensúly a Fideszsel szemben, ami módot adna arra, hogy mondjuk legyen itt egy demokrácia, akkor ezek az önkormányzati vezetők is sokkal erősebbek lehetnének, sokkal több jó dolgot tudnának csinálni, és nem csak az lenne számukra a politikai perspektíva, hogy ők hogyan tudnak valahogy itt a réseken átcsurogni, hogy a fönnálló rendszer keretei között is képesek legyenek sikert elérni. Bocsánat, csak egy mondatot próbálnék mondani magáról az EP választásról is, ugye Orbán Viktor mindig azt várja, hogy az övé áttörnek, természetesen most is ezt várja. Valami oka annyiból van rá, hogy erősödni fognak majd az Európai Néppárttól jobbra álló frakciók, de igazából jelen tudásunk szerint egyelőre az a helyzet, hogy egyszerűen nem bír kijönni más többség, mint az Európai Néppárt, az SND, tehát a szocialisták és a liberálisok által adott többség. Tehát ebben a játéktérben én továbbra sem látom azt, hogy Orbán oszthatná a lapokat. Az egy másik kérdés, és például az, hogy ő csatlakozhat-e mondjuk a Meloni által vezetett európai konzervatívokhoz és reformistákhoz, hát ez egy izgalmas kérdés, részben az ukrán probléma miatt, tehát a háborúhoz való viszony miatt, részben Orbán Amerika ellenessége miatt, ez egyszer a legamerika barátabb politikai csoportosulás talán az európai parlamentben, szóval nem olyan könnyű oda egyébként bekéreckedni, de mondjuk, hogyha Orbánnak, és neki egyértelműen az a terve, hogy ne 12, hanem 14 vagy 16 európai parlamenti képviselője lehet. Nem tudjuk, milyenek lesznek az erőviszonyok, nem tudjuk, hogy hány képviselő szavazata lesz meg ahhoz, hogy akár Ursula von der Leyen-t, akár bárki mást európai bizottsági elnöké válasszák. Nem tudjuk, Orbán sem tudja ma, hogy milyen alkupozícióba fog ő kerülni azzal, hogy neki lesz egy 15-6 képviselőből álló fideszes delegációja. Tehát lehet, hogy kinyílik előtte egy alkudozási tér, lehet, hogy nem. Illetve hát ott lesz majd ez a nagyon különös helyzet, hogy a vétózó Orbán lesz majd az Európai Unió soros elnökségét adó kormányfő 24 második felében, ami, hát nem tudom, én ezt csak tippelni tudom, hogy ő hogyan lakja be ezt a helyzetet, de én arra gondolok, hogy mivel ugye a középpontjában lesz, én nem látom reálisnak azt a verziót, hogy elveszik tőle ezt a lehetőséget, vagy hogy akár ugye van ilyen verzió is, hogy bizonyos ügyeket kivesznek majd a soros elnökség kezéből. Tehát egyszerűen ott lesz az alkudozási asztaloknál, és ez természetszerűleg meg fogja növelni az ő játékterét, plusz ugye, amit ő belengetett az ukrán csatlakozás kapcsán, hogy ami szerintem egy visszakozás volt, hogy ő abban az ügyben nem vétózott, de másfelől ugye pénzt tudott érte szerezni, plusz az egy valódi lehetőség a számára, hogy akkor ezentúl minden vétó visszavonásához fog kérni valamennyi milliárdot, anélkül, hogy a magyar jogállamisággal bármi történne, szerintem ebből a szempontból egy nagyon rossz precedenst állított elő. Ebből a szempontból bizonyosan az Európai Bizottság nem azért, mert szóval én nagy híve vagyok annak, hogy Magyarországra érkezzenek meg az uniós források, de azokra a célokra érkezzenek meg, amelyekre Magyarországnak szüksége van. erre lenne szükségünk alapvetően, és nem arra, hogy a kormány ezekhez hozzájuthasson. Szóval, hogy én nem látom azt, hogy alapvetően megváltoznának azok a politikai körülmények, akár az EU-ban, akár a magyar politikai játéktéren, amelyek olyan hatást fejtenének ki, hogy ez a rendszer egészének a létét, politikai orientációját, irányvonalát, beágyazottságát meg kérdőjeleznék. Én nagyon szívesen meglepődnék, és nagyon szívesen elmondanám egy év múlva, hogy tévedtünk, és milyen izgalmas és pozitív folyamatok zajlottak le, de én inkább azt látom, hogy Orbán ezeket valamilyen szinten kimozogja, és neki viszonylag egyszerű dolga van abból a szempontból valóban, hogy ha ő csak hatalompolitikai kérdéseket lát, akkor sokszor igen, az ország érdekeit hátrasorolva fogja ezeket a számára fontos politikai küzdelmeket megvívni.
Két gyors megjegyzés itt a végére. Az egyik az, hogy miért van ez, hogy mondjuk Örsi Gergely meg Soponyi Tamás nem, hogy mondjam, inkább ez a városüzemeltető cukkiskodást csinálja. Ez nem csak az ő hibájuk. Szóval, hogy nincs, és megint visszatérve az eredeti részre, ha ez nincsen összefogva, nincsen intellektuálisan kitalálva, nincsenek egy vezetője, hogy akkor ezt mire fogjuk használni a meglévő pozíciókat, akkor ebből ez lesz, hogy mindenki elkezdi a saját maga túlélését barkácsolni, mert mindenkinek egy élete van, és akkor azt mondja, gondolom Soponyi Tamás magába, mi a fenének álljak én ki, ha majd úgyis majd le fognak engem majd mészre vagy ütni. Tehát, hogyha nincsen egy közös cél, nincsen közösen alárendelve, akkor ez történik, mindenki elkezdi a saját maga túlélését, egyéni utakat gyártani, és az egyéni utatnak sokkal egyszerűbb persze a cukiskodást csinálni, mint az aktív, komoly, beleállós politikát, ez az egyik. A másik pedig az Orbán Viktori kérdés. Ugye Orbán Viktor azt tanulta meg, és olyan politikus, hogy addig megy, olyan, mint a gáz, tehát addig megy, ameddig valaki nem állítja meg. Eddig nem sokan állították meg, mert valahogy, ahogy mondtad, kimozogja, megvan a magyar hátországa, ugye kétharmados többség, minden az övé, korlátlanul tud felhasználni bármilyen erőforrást. Most nem is mentünk bele az MCC-be, mint az idei évnek az egyik ilyen kulcspozícióját megcsinálta Brüsszelbe a saját think tankjét, hogy mennyi milliárdot költünk el adófizetői pénzből arról, hogy az amerikai kongresszus győzködjük arról, hogy mennyire jó Trump meg Orbán Viktor. De hogy ő így megy, és ugye ő azt látja, és azt gondolkodik, és ugye ezt a fajta kelet-közép-európai mentalitást viszi, hogy ezek gyenge emberek, gyenge vezetők, az ő szempontjából gyengék, az egész később jogállam, meg nem tudom micsoda, és ugye amikor meg azt látjuk mi, ugye, akik nem az ő térfelén focizunk, hogy tényleg az a feltétel, valaki azt gondolja, 2022-21-ben a bizottság valamelyik, nem tudom, szép irodájában, hogy a magyar Orbán rendszer azon múlik, hogy a kúriának milyen az ügyelosztási rendje.
Közben azt se csinálták meg.
És azt gondolja, hogy azt gondolja valaki, hogyha azt gondoljuk, hogy 22-ben nem volt jogállam, ezért felfüggesztettük Magyarországnak járó támogatásoknak egy nagyon-nagyon nagy részét. És egy évvel később, 23-ban az elfogadott jogszabályok miatt jogállam lett, az valami másik bolygón él. És Orbán meg ezt látja, hogy ja, hát nektek ez kell,
hogy akkor... Sikám, mert az elfogadott jogszabályok még azt sem teljesítik, de, amit teljesíteni.
De hát teljesen, tehát egy teljesen, tehát teljesen lényegtelen. Tehát, hogyha ez most 2011-ben lenne, és akkor azt mondják, hogy igen, a bizottságnak most életében először szembesült abban, van egy ország, aki másképp játszik, mindahogyan az egész unió ki lett találva. Azt mondom, hogy persze, van egy tanulási folyamat, de 13 év alatt azt tudták magukból kiszűrni, hogy a kúria elosztás az a feltétele annak, na erre, amikor Orbán Viktor hazamegy 60 pusztára és belenézze, nem tudom, a tükörbe, hát kiröhögi őket. Hát és azt gondolja, hogy ezeket ne tudnám kisakkozni, hát kisakkozom őket, és akkor, hogyha meg az kell neki, hogy röhögjön a magyar liberális értelmiség rajta, hogy kávézik valahol, hát kávézik valahol, és le vannak ilyen szempontból tojva, de utána meg jövök újra kétharmaddal. És ezt a gondolkodást kéne szerintem megérteni, nagyon nehéz megérteni, mert az embert egy kicsit távol áll, hogy mindent egy ilyen hoz-visz dihotómiában lát, és mindent kizárólagosan a hatalomnak a megtartásában keresztül értelmez, de hogyha szeretnénk valaha azt gondolni, hogy őt le lehet mondjuk egy választáson, vagy valamilyen jogállami, vagy demokratikus aktuson váltani, vagy győzni, akkor először azt kell megérteni, hogy ő hogyan hozza a döntéseit, és hogy mennyire érdekli, vagy mennyire nem érdekli közben, hogy mit áldoz be e közben.
Előre nem szóltam, hogy ez lesz a kérdésem, ezért lehet, hogy kicsit el kell majd gondolkodnotok rajta, de hát, ha így a végén sikerül mondanatok. Egyrészt 23-ból egy olyan dolgot, ami jó volt, aminek lehetett örülni, és akár 24-re egy olyat, ami lehet, hogy vágyálomnak tűnik, de azért akár kézzelfoghatóan megszerezhető, és jót tenne az országnak, az ország szempontjából jó lenne, ha megtörténne. Tudtok-e ilyeneket mondani? Valami jót a végére.
Hát magányátileg tudok, hogy csomó jól van, de nagyon jó, igen, de hát, hogy politikailag mi az, ami jó volt 23-ban?
Az országnak, ami jó volt, aminek tudtunk örülni.
Én szerintem most viccen kívül azt mondom, hogy a Szoboszlai Dominik, hogy elkezdett játszani a Liverpoolba, szerintem ez egy nagyon jó élménye volt mindenkinek. Kivéve annak, aki ezt is ugye megint úgy nézzük, hogy akkor ez az Orbán Viktor sikere, semmi köze nincs Orbán Viktornak ez a dologhoz. Szoboszlai Dominik pont az ellenkezőjét, az édesapja kivonta a magyar rendszerből, és itt tudott nagy focistává válni. Szerintem ez egy fontos kérdés. És akkor bocsánatok, a zárójel, az is egy vicc, hogy sikerült azt elérnie a Fidesznek, hogy mindent ebben a szempontból néz, hogy aki mondjuk a magyar futballt nem szereti, az nyilvánvalóan hazaáruló. Hogy ezt sikerült ezt ránk erőltetni, ezt a gondolkodását, tehát hogy ő persze, hogy elkezdte, de hogy sikerrel is. Tehát, hogy meg is tudta ezt tenni. Ami 24-ben szerintem jó lehetne, én nagyon-nagyon reménykednek, és mondom még egyszer, örök optimista vagyok, hogy azokon a helyeken, ahol egyébként az ellenzéknek lenne, vagy az ellenzéki szavazóknak lenne lehetősége változtatni, ilyen hely például szerintem Nyíregyháza, ilyen hely Szolnok, ilyen hely lehetne Nagykanizsa, ilyen hely lehetne esetleg Győr, hogyha ott lenne egy jó jelölt, egy jó kampány, egy jó csapat, akik tudnak fókuszálva érdemben kampányolni, összetudják szedni a meglévő elégedetlenek a tömegét, akkor ezeken a helyeken lehetne változást elérni. És szerintem minden olyan hely, ahol változás van, az egy lehetőség is arra, hogy valami más történjen akár 26-ba, és mi lenne akkor, hogy ezek a győztesek nem megint azt gondolnák, hogy azért nyertek ők, mert olyan elképesztően jól néznek ki, hanem azért nyertek, hogy képviseljenek embereket, és mi lenne akkor, hogyha majd a 24-ben, június 9-én győztes polgármesterek egy egységet alkotnának, és azt mondják, hogy igen, a következő évben ezt és ezt akkor is megcsináljuk, hogyha a fene-fenét eszik.
Hát, ha jót kell mondani, próbálok egy dolgot mondani, és abból egy múltbelit és egy jelenbelit levezetni, ez nem magyar lesz.
Megjelent szóval a könyved.
Köszönöm, igen, ennek nagyon örültem. Szerintem nagyon pozitív fejlemény volt, és az lehetne Magyarország szempontjából is, és a magyarországi demokratikus gondolkodás szempontjából is a lengyel választási eredmény. Uh-huh. Én tudom, hogy tehát nem sorolom végig a választási rendszerbeli különbséget, a rendszer beágyazottságához kapcsolódó összes különbséget, de ez egy olyasfajta példa, ami arról szól, hogy meg lehet csinálni az adott körülmények között. Nekik sem volt egyszerű, Szóval még sokkal ilyenebb a magyar helyzet, de nem olyan egyszerű, és hogy sokszor volt a történelem során, legutóbb a rendszerváltás idején, a demokratikus rendszerváltások idején, hogy ugye Lengyelország és Magyarország volt egy ilyen ék.
Lengyel gyors, vasúly gyors.
Illetve hát előtte az, hogy a két éllovas a lengyel és a magyar demokratizálódás volt. Én, ha hát nem tudom, megint csak azt tudom említeni, amit egyszer korábban mondtam, hogy attól, hogy valamiről én nem tudok, attól persze még létezhet. Tehát, hogy ezt arra mondtam, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy tanulmányozzák-e a lakótelepek.
Igen.
Elvesztésével kapcsolatos politikai kockázatokat az ellenzéki pártok, szóval lehet, hogy ők tanulmányozzák, én nem hallottam róla a lengyel választási eredményeknek az okait és tanulságait, de és nyilvánvalóan nem lehet egy mintát egy az egyben átvenni egy másik országban, de szerintem rengeteg megtanulható dolog van a politikai munkát illetően, illetve azokat az együttműködés előtt tornyosuló politikai rizikó kezelését tekintve, amit mind elvégzett feladatként, ez a sok párti, nagyon sok párt, ugye ez három lista, de ez egy tucat párt, lengyel ellenzék, szóval, hogy így nagybetűkkel kiírnám, hogy nem lehetetlen. Mm. Szóval, hogyha ők meg tudták csinálni, akkor ez nem egy képtelenség, és ilyen formán, tehát ez egy jó dolog, hogy ez bekövetkezett, és egy jó dolog lehet az is, hogyha az ebből adódó tanulságokat és Hát egyáltalán a politizálás mikéntjére vonatkozó következtetéseket levonnák azok, akik mégiscsak hát azért kapnak fizetést, hogy ők politikusok.
Mondok én is két dolgot, hogy ne úgy tűnjön, mintha csak titeket nyaggatnálak. Az egyik az talán kicsinek tűnik, vagy hát nagyon gyakorlatias, de Szepesházi Péter ügyvédnek sikerült az összes lipóti bérlőnek a lakását megtartania, akik ugye én erről forgattam egy nagy riportot, ami ugye arról szólt az a történet, hogy van, aki 90 éve él abban a házban az államtól kapott bérleti szerződéssel, és egyszer csak az állam ezt a gondoskodást úgy gondolta, hogy elveszi és kilakoltatja őket. Perek tucatjai zajlott, és idén sikerült az összeset megnyerni Szepesházi Péter ügyvédnek, úgyhogy maradnak, és szerintem ez egy fontos a civilek szempontjából is fontos, hogy hogyan lehet úgy érdeket képviselni az állammal szemben, hogy az valami jóra vezessen. És akkor én 24-re meg azt mondanám, hogy olyan jó lenne, hogyha például eszébe jutna a politikának, hogy volt itt egy cselekvésre késztetett nagy tömb a szavazatszámlálók 22-ben, akik így azt gondolták 20-30 ezren, hogy akarnak fizikailag tenni a demokráciáért, a jogállamiságért, hogy ott van ez a 20-30 ezer ember, akivel szerintem lehetne valamit kezdeni, és lehet, hogy 24 például erre egy jó év, hiszen van még pár év a 26-os választásig ezután. Ha még bármi belétek szorult, akkor kérlek mondjátok, ha nem, akkor meg nagyon köszönöm nektek is az egész éves munkátokat is, amit beletettetek itt hónapról hónapra, hétről hétre az elemzőbe. A nézőinknek, hallgatóinknak meg nagyon szépen köszönöm az egész éves figyelmet. Ez volt az elemző két részes különkiadás, amiben megpróbáltuk 23-at értékelni, és 24-re valamiféle jövőképet adni. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra.